kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy-két nappal vagyunk, augusztus 20-a után a mai beszélgető társam Dobszai Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rend új néhány hónapja megválasztott tartományfőnöke. Kedves Bence atya, hogyan telt neked az az időszak, amely másnak szabadsággal telik, nagy boldog asszony az olaszoknál Ferragosto, és utána megszűnik az élet, mindenki nyaral, a boltok, üzemek, irodák bezárva, de azt hiszem, hogy neked egy igen sűrű időszak volt ez a nagy boldog asszony és Szent István napja közötti néhány nap.
Valóban igen sűrű volt ez a néhány nap, hiszen egyrésztről idén tartottuk a 20. gyalogos zarándoklatunkat Esztergomtól Mátraörvész-Szentkútig, amelyet 14-én este indítottunk el, és 19-e este érkeztünk meg Mátraörvére, Szentkútra, majd pedig a 20-át is ott együtt ünnepeltük. Ez egy régi hagyomány most már, hogy gyalogosan végigmegyünk ezen a 135 kilométeres úton, amely ilyen nagyon sok fiatal, de más korosztálynak a képviselői is jelen vannak, és hát nem csupán lelki töltekezésre ad ez lehetőséget, megújulásra, hanem egyfajta találkozásra is. Másrésztről ez a mostani néhány nap azért is nagyon sajátos volt, hiszen ugyanezekben a napokban Szentföldről egy komolyabb küldöttség érkezett hozzánk, a különböző keleti ortodox egyházak, illetve keleti katolikus egyházaknak a képviselői, igen magasrangú képviselői, akikkel együtt ünnepelhettük az eukarisztikus szimfóniát 18-án este a Szent István Bazilikába, mely egy nagyon szép ökumenikus zenemű, illetve hát a következő napokat is együtt töltöttük.
Mindezekre még visszatérünk a beszélgetésben. Húsvét táján választottak meg a rendtartomány élére, és hát mindenféle kinevezések augusztus folyamán válnak valósággá, tehát nagy mozgás van a szerzetesek házatáján, a kolostorok házatáján, és hát kezdődik az új tanév. Hogyan indul neki a Ferences rendtartomány sokrétű tevékenysége, hogyan fog szeptemberben megmutatkozni?
Valóban az elmúlt néhány hónap egyfajta szervező munka volt, egyfajta munkát elirányító, elrendező munka volt, hiszen nagyon sok helyen új vezető lesz, talán több helyen, mint ahogy előző években most változtatások voltak, ennek sokféle oka van. És hát amit nagyon jó megtapasztalni, hogy mindazzal együtt, hogy nyilván a különböző változások, helyezések nem mindenkit értek könnyen, volt akinek tényleg nehezebb szívvel kellett költöznie. Végül is azt láttam, hogy a rendtársaim a fogadalmuknak megfelelően nagyon szépen, jó hozzáállással indulnak neki a következő évnek. Azt is látom, hogy nagyon, nagyon sokat számít az, hogy végre elindul az év, hiszen a nyár folyamán, amikor a rendtársak költöznek új helyekre, elfoglalják az új helyeket, vezető tisztségeket, szolgálatokat, akkor még úgy nagyon forrong minden, és amikor végre beállnak a mindennapi munkákba, akkor tudnak lehiggadni, akkor tud lehiggadni az egész közösség is, és elindulni egy új szervező munka felé. Nagyon sok helyen történt változás, tehát egyrészt mind a három iskolánkban, a nagyiskolánkban történt változás, az igazgató személyében. Ezek közül az egyikben azért is nagyon érdekes, mert eddig ferences igazgató volt, és most Világi fogja vezetni majd az iskolát itt Budapesten, a Szent Angélában. De többi helyeken is, plébániákon, templomigazgatóságokon, házakban bizony-bizony nagyon sok helyen van változás. Ami egészen bizonyos, hogy új, hogy most szeptembertől már lesz egy negyedik nagy iskolánk Jászberényben, egy szakiskola, amelynek alapvetően fenntartói leszünk, tehát nem nagy létszámú ferences közösség lesz ott, csak egy-egy testvér fog majd lejárni időről időre, de mégiscsak egy újfajta nyitás, próbálkozás. Másik nagy változás, hogy Pécs mellett Kozár-Bislenyben egy ferences nővér közösségtől átvettük az ottani szociális otthonnak a fenntartói feladatait. Ez egy testvéri segítségnyújtás, magunk józan esze szerint ezt nem tettük volna meg, de úgy gondoltuk, hogy a testvéreink, nővéreink most éppen bajban vannak, kicsit nehezebb időszakot élnek meg, és most ezzel tudjuk őket segíteni, ezt a most 44 fős szociális otthont, idős otthont most átvesszük tőlük.
Tanévkezdés, négy iskola. Mi a sajátossága az iskoláknak, melyik milyen, és milyen lesz ez az új iskola, ugyanaz, mint a többi, vagy más?
Esztergom ugye hagyományosan a legnagyobb múltú iskolánk, egy fiúiskola kollégiummal, amely önmagában ezzel a felépítéssel, ezzel az adottsággal, hogy kollégiuma van, hát egy olvasztó tégely a különböző területekről érkező fiúknak, ez valóban országos beiskolázású hely. Én azt gondolom, hogy ennek az iskolának a legnagyobb erőssége, hogy azoknak is, akik akár kisebb helyekről, talán kicsit elmaradottabb térségből is érkeznek, azok számára is lehetőséget nyújt, hogy a tanuláson túl egy magasabb kulturális életben részt vegyenek, hogy egy olyan szociális felzárkóztatás, vagy szociokulturális felzárkóztatásnak legyenek az alanyai, amire nagyon nagy szükség van ebben az országban. Nem utolsó sorban azért ebből az iskolából szinte minden évben most is vannak hivatások, nem feltétlenül csak a rend felé, hanem nagyon sokszor az egyházmegyék felé is.
Hát híres arról az esztergomi iskola, hogy közel 500 papot adott a magyar egyháznak az elmúlt évtizedekben.
Így van, és hát ebben az a csodálatos, hogy ez nem csupán a kommunista időszakban volt így, hanem most, amikor már annyira sok egyházi iskola van, azért valamilyen szinten ez most is megmaradt. Mi rendtartományunknak most két növendéke lesz pont ebből az iskolából, akik idén végeztek, illetve lesz még egy olyan, aki korábbi években végzett ott Esztergomban.
Említetted, hogy új igazgatók érkeznek az iskolák élére Esztergomban. Mi várható?
Itt Bécsen Róbert testvér lesz az igazgató, aki eddig a Szent Angéla iskolát vezette 11 éven keresztül, de korábban dolgozott már 8 évig az esztergomi iskolában, volt itt osztályfőnök, tehát valóban jól ismeri a helyet.
Szentendrének mi a sajátossága? Az nem fiúiskola?
Így van, ez egy vegyes iskola, amely ugye a kommunista időszak alatt is vegyes iskolaként működhetett, ami talán ennek a legnagyobb sajátossága, hogy ez az az iskolánk, amelyik az országos ranglistán a legelől van, az is saját iskoláink közül, ha jól emlékszem, most ön a 70. és 80. hely között valahol ott helyezkedik el. Tehát egy viszonylag nem csak tanulmányilag jó iskola, hanem hát szellemiségében is. Azt gondolom, hogy ez az iskola egy olyan réteget ér el, akik főleg Budapest környéki, viszonylag általában jól szituált, keresztény, értelmiségi családoknak a gyermekeit tudja elsősorban fölkarolni, és ad nekik lehetőséget a továbbtanulásra és a lelki töltekezésre. Itt is új igazgató lesz, Frész Timóteus atya személyében, aki előző években az igazgatóhelyettes volt, és hát látom az ő munkájában, hogy egy igen tervező, szervező személyként most valóban egyfajta megújulását akarja, főleg az iskolai módszertannak, az iskolában való tanítás alapjainak.
Említettük az előbb, hogy Esztergom adott jócskán papi szerzetesi hivatást a Magyar Egyháznak, de Szentendre is adott. Úgy tudom, hogy szentendrei diák voltál. Hogyan gondolsz vissza erre az iskolára, és mit köszönhetsz neki?
Valóban én magam is ott végeztem, és nagyon sokat köszönök neki. Amikor én voltam ott, nyilván az még kicsit más időszak volt, de egyrésztről egy nagyon jó osztályközösséget kaptam, nagyon komoly alapokat kaptam, én azt gondolom. Azzal együtt, hogy valószínűleg úgy, ahogy akkor működött az iskola, ma már nem tudna működni. Ezzel együtt hát a maga korában szerintem egy nagyon-nagyon jó alapot adó iskola volt a szentendrei.
Hallgatóknak azért említsük meg, hogy igen, fiatal ember vagy, nem a múlt évezred elején történt az, amikor te oda jártál, hanem nem olyan régen. Mikor is érettségiztél?
Valóban én 95-ben érettségiztem ebben az iskolában, és hát nagyon jó tapasztalni, hogyha nem is minden évben, de azért ott is egy-két évente azért előfordul, hogy valaki szerzetesi papi hivatást választ. Én nekem pont egy olyan osztályom volt, amit talán ebből a szempontból különleges volt, egy görögkatolikus pap lett az osztályunkból, egy szociális testvér, még egy osztálytársunk indult el szerzetes nővéri hivatás felé, ő azóta már a túlvilágon, reméljük, hogy jó Istennél van, és hát én voltam a negyedik, aki papi hivatást vagy szerzetes hivatást választottam.
És hát ha nem is ebből az osztályból, hanem egy másik osztályból lehetett, nem csak papnak, szerzetesnek mennek el, hanem nagyon termékeny családanyák, családapák lesznek. Azt hiszem Félix atyának volt egy olyan osztálya, ahol a legutóbbi osztálytalálkozón összeszámolták, hogy 105 gyermek van az egykori osztálytársak családjában.
Így van, én nekem saját családomból is többen jártak oda, és többen ott találták meg a házastársukat, bátyámnak gyermekei. Tehát azt látom, hogy pont azzal, hogy egy jó szellemiségű koedukált iskola erre a fajta hivatásra is nagyon nagy alapot ad, saját osztályomból is több házas pár született.
A legfiatalabb, már működő ferences iskola, az annak mi a sajátossága? Egyet azért említsünk mindenképp meg, hogy egy olimpikonja is van.
Így van. Hát egyrésztről felépítésében ez egy 12 osztályos iskola, tehát 8 plusz 4-es rendszerben. Ez az iskola alapvetően a budapesti embereket éri el, illetve az agglomerációnak azt a részét, akik a nyugatiba vagy a délibe be tudnak jönni vonattal. Alapvetően nagyon sok nagy család, nagyon sok olyan gyermekünk van, akinek a szülei nagyon komoly pozíciókban vannak az országban, de ugyanakkor jelen vannak azok is, akik sokkal egyszerűbb körből érkeznek, és nagyon jó együtt látni ezeket az embereket. Ennek az iskolának egy sajátossága a művészeti oktatás. Egyrészt van egy egyházzenei képzés az iskolában, másrészt van egy rajz tagozatos képzés az iskolában. Gimnázium években a nyelv az, ami nagyon fontos, angol tagozat jellegű oktatás folyik, de nagyon-nagyon sokan választják például a egészségügyi vagy olyan pályákat, ahol a biológiát tudják használni, tehát van egy természettudományos vonala is az iskolának. Azt gondolom, hogy a legfontosabb mégis, hogy egy nagyon-nagyon jó szellemiségű iskola, alapvetően nagyon szeretnek oda járni a gyerekek többségében, és egy nagyon családias hely. És hát valóban ilyen sajátosságok is vannak, hogy például a Szilágyi Liliana, aki pont mostani ifjúsági olimpia első olimpiai bajnoka volt, ő is például ennek az iskolának a tagja, de ugyanígy van válogatott focista lányunk, vagy éppen korosztályos válogatott kézilabdázónk, tehát ez az iskola lehetőséget ad arra is, hogy az iskola mellett végzett feladatokat össze tudják benne egyeztetni az iskolai feladatokkal.
És a már említett Jászberényi új iskola miben különbözik mindezektől?
Ez az iskola egy szakiskola, amely nagyon sokféle szakmát tanít, itt a hegesztőtől a darukezelőn keresztül, a könyvelő, az informatikus, vagy éppen a logisztikai szervező, egy nagyon tág paletta az, amit látunk, autóvillamosság például. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg a munka világába bevezető képzés, amit itt látunk. Számunkra egy újszerű helyzet, egy nagyon jó szellemiségű iskolát veszünk át, ez egy alapítványi iskola volt, ahol, hát az sokat elmond róla, hogy amikor először bementem a tanári karba beszélgetni, akkor gyakorlatilag mindenki dicsértességgel köszönt. Tehát az alapító házaspárnak köszönhetően már most is egy nagyon jó szellemiségű iskola, ahol több mint 10 éve erkölcstanoktatás folyik. A helyi plébános atya is tanított egy időben az iskolában. Egy olyan iskola, amely a szakmákat adja inkább, van benne esti gimnáziumi képzés is, illetve OKS képzéseket is visz, és hát alapvetően egy olyan réteget ér el, akikkel mi ferencesek sajnos eleddig nem nagyon voltunk napi kapcsolatban, akikkel valóban a kétkezi munka világában fognak majd élni. És amit nagyon jó látni, hogy az igazgató házaspár nagyon nagy gondja van az elesettebbek, a nehezebb sorsúak felé is. Például minden harmadik évben direkt indítanak egy olyan osztályt, ahol nehezebb embereket vesznek föl, és juttatnak el odáig, hogy azért nagyrészt munkát is kapnak az iskola után.
És azt hiszem, hogy egy részleges elégtétel Jászberény népének is, ahol nagyon várták vissza a ferenceseket, valamikor az egyik fellegvára volt a ferencességnek, és sok ferences hivatást is adott a Jászság és Jászberény.
Így van, itt a növendékeinknek is volt egy-két év, amik, ha jól emlékszem, filozófiát tanultak ezen a helyen. Nagy rendházunk volt itt, ahova nem tudtunk visszatérni, magát a rendház épületet a szeretett szolgálat használja mai napokban. Tulajdonképpen viszont, minthogy mégiscsak itt voltak ingatlanjaink, ezen az úton kerültünk kapcsolatba ezzel az iskolával, hiszen ők voltak, akik a kultúrházunkat megvásárolták annak idején tornateremnek, és így lett aztán, vagy így létesült az a kapcsolat, amikor aztán megkerestek, hogy vegyük át az iskolát. Azt látom, hogy nagyon, nagyon nagy örömmel fogadnak minket, akár ilyen módon is vissza, és látom, hogy nagyon várják, hogy meg is jelenjünk ott legalább egyszer-egyszer egy ünnepre, lelki gyakorlatra, lelki napra.
Erről a Jászberényi Kultúrházról jut eszembe, hogy Kisszaléz életének egy jelentős szakasza Jászberényhez kötődik, és ebben a kultúrházban felejthetetlen esteket rendezett annak idején, ahogy olvastam az életrajzában. Jászberény egy ferences város, és egy gyönyörű szép ferences templom is van ott. Így azért gyakrabban látnak most ismét ferencest ott.
Nagy valószínűséggel igen, maga az iskola is sokszor az ünnepélyeit eddig is a templomban tartotta, tehát biztos, hogy lesz egy ilyenfajta kötődés is, akár csak a ferences templomhoz.
Nem tanítórend, kizárólag a ferences rend. A nyáron volt egy szép jubileum a Kárpátalján, 25 éve folyamatosan jelen vannak a ferencesek Kárpátalján, és ahogy számolgattam, váltogatva egymást, körülbelül 20-22 ferences szolgált már ott. Mennyire integráns rész ez a szolgálat, és mennyire időszerű ma is.
Azt látom, hogy a rendtagok között nagyon nagy elfogadottsága, vagy szeretete van a kárpátaljai missziónak, vagy szolgálatnak. Amikor volt ilyen felmérés, hogy mihez ragaszkodjunk igazán néhány évvel ezelőtt a provinciában, akkor Kárpátalja nagyon elől végzett. Sokan úgy tekintenek erre, hogy valóban egy olyan szolgálat, ami nagyon ferences, mert egy olyan világba vezet, amelyik sokkal nehezebb helyzetben van, mint mi itt Magyarországon. Ami nyilván a jövőjét meghatározza, az ottani magyarságnak a helyzete. És hát itt elsősorban a nyelvi kérdések nagyon fontosak. Tehát még mondjuk, amikor megérkeztek oda az első testvérek 25 évvel ezelőtt, nagyon egyszerű és könnyű volt tulajdonképpen a pasztorációs munka. Most azt látjuk, hogy bizony már ukrán nyelvtudás nélkül kimenni nagyon nehéz, hiszen a vegyes házasságok révén, a magyarság asszimilációja révén, vagy éppen amiatt, mert nagyon sokan elhagyták ezt a területet, bizony-bizony már nagyon nehéz csak magyar pasztorációt végezni. Ugyanakkor a 25 év alatt nagyon sok intézmény is kialakult, a misszióhoz kötődően rehabilitációs központ, szegény konyha, óvodák, tehát a helyi államigazgatással is emiatt valamilyen szinten kapcsolatot kell tartani. Emiatt látjuk, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy például azok a testvérek, akik onnan érkeztek, tehát kárpátai születésűek, szerencsés, hogyha vissza tudnak térni. Nyilván ők a rendtartománynak tagjai, tehát van, hogy néhány évet eltöltenek kint, aztán egy magyarországi helyre kerülnek, de hogy azért egy-két olyan testvér mindig legyen kint, aki kárpátai születésű, és második nyelve az ukrán, ezt látjuk, hogy ez nagyon fontos.
Ahogy említettük, hogy Jászberény egy viszonylag más társadalmi millió, és hogy mennyire fontos a rendtartomány számára, hogy azok között is jelen legyen. Azt hiszem, hogy Kárpátaljával együtt ezek ellensúlyozzák bizonyos értelemben azt, ami látszólag egy könnyű terület. Budapest második kerülete a legferencesebb kerület az országban. Három templomuk is van a második kerületben, és az iskola, az Angéla iskola.
Igen, megdöbbentő, magam sem tudom, hogy miért így alakult, hogy a második kerületben ilyen szinten vagyunk jelen. Nem tudok pontos számot, de hát, hogy a növendékeiket is ide számolom, akik szintén ebben a kerületben laknak. Közel 30-40 rendtárs lakik egyszer a második kerületben, ami nagyon-nagyon felülreprezentált. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom, hogy nyilván az itteni embereknek is megvan a maga nyomora, meg öröme, meg szüksége, illetve nyilván ez egy olyan bázis, ami itt van, ami segít minket a többi helyen is. Ha gondolok itt például arra, hogy egy iskolai gyűjtés, egy növendékházak számára való gyűjtés során azért az a kerület az, ami össze tudja adni azt az összeget, amivel aztán majd a másik helyeken a szolgálatainkat végezzük. Nagyon érdekes, valóban három templomunk van ebben a kerületben, de van itt gondozási központunk, van itt óvodánk, van itt iskolánk ebben a kerületben, van itt kultúrházunk, kettő is, itt működik a központi könyvtárunk, levéltárunk, tehát tényleg a legferencesebb kerület, és hála Istennek a kerületi vezetéssel is nagyon jó a kapcsolatunk, ami nagyon sokat segít ebben.
De azért a történeti igazsághoz hozzátartozik, hogy nem a ferencesek keresték a magyar felső 10 000 lakóterületét, amikor ezek a közösségek alakultak, a Margit körútat országútnak hívták, tehát Óbuda és a Budai vár között egy szinte senki földje volt, amikor ide kerültek a ferencesek, és a Pasarét is azt hiszem, hogy erdőszéli, szinte, ha nem is lakatlan, de gyéren lakott, elhagyatott terület volt, tehát a ferencesek köré szerveződött az élet, és nem a ferencesek települtek rá a jómódú környékre.
Így van, ezt nagyon sok helyen máshol is tapasztaljuk, hogy valahogy úgy köré gyűlnek a templomnak, és ezt jó látni. Kicsit Szeged is számomra ilyen, hogy megépült a egykori nagy kolostor, és úgy jó látni azt, ahogy köré gyűlnek azok a házak, és szinte átveszik a templomnak egyes motivumait a oromzatukon. Tényleg jó látni azt, hogy van egy ilyen kisugárzása egy ilyen helynek.
Szegedet említette, Budapestről, Kárpátaljáról, az iskolákról beszéltünk. Hol vannak most jelen az országban még a ferencesek?
Nagyon sok helyen vagyunk jelen, plébániákkal, lelkipásztori intézményekkel, ilyen Zalaegerszeg, Szombathely, Sümeg, azután valóban Szeged, Gyöngyös, Széchény, és hát ami nagyon fontos, még nyilván Mátha-Erbély-Szentkút nemzeti kegyhelyünk, aminek folynak a felújítási munkái, most már a kb. 60-70%-os készültség lehet, nagyon sok részét már használjuk is a területnek, és hát azt látjuk, hogy maga ez a felújítás, maga az, hogy gondunk van erre a területre, ez meghozza azt, hogy most már azért még többen jönnek, mint előző években. Az a félelem, hogy majd az, ami ott kialakul, az felesleges, mert majd ki fog ürülni a búcsújáróhely, ez nem igazolódik be, sőt pont az ellenkezője. Hát most például a Nagy Boldogasszony búcsún azért több mint 20 000 ember volt jelen, ami nagyon-nagyon fontos, főleg, hogyha oda tesszük mellé, hogy ezeknek egy jó része, akik ott jelen voltak, gyónt is, áldozott is, tehát hogy valóban a szentségi pasztorációnak egy nagyon fontos helyévé vált Szentkút.
Én is jelen voltam 20-án, említettük a beszélgetésünk elején, hogy milyen zsúfolt volt neked a napod 20-án, akkor érkezett meg a gyalogos zarándoklat előző este, és a 20-ai ünnepi szentmise vendégei voltak, részben koncelebráltak, akiknek a ritusa ezt engedte, a Szentföldről érkezett vendégek. Mi az, amit kaptak a hívek a szentföldi vendégektől ezen a napon? Sok-sok fiatal ült a szabadtéri oltár körül, gondolom nagy részük a gyalogos zarándoklaton megfáradt, de azért a lényegre odafigyelni tudó zarándokok voltak.
A gyalogos zarándoklat részvevői kb. 300-an voltak, és azért ennek egy jó része valóban fiatal volt. Nagyon örültem, hogy ismét el tudtuk őket vinni Szentkútra. Már a 20-át megelőző napokon meséltünk nekik Szentföldről, arról, hogy miért jönnek ide szentföldi keresztény egyháznak a vezetői, érsekei, vezető papjai Magyarországra, és mi a lényege annak a találkozásnak, amit létrejött ezekben a napokban. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyfajta ilyen nevelést kapjanak a fiataljaink, hogy ők is tudják, hogy Szentföld, a Szentföldön ülő keresztények felé milyen felelősséggel vagyunk mi itt nyugat-európaiak. Amit kaptak, egyrésztről, hogy a napi katekézist 4 egyházi, keleti egyházi vezető, vagy szentföldi egyházi vezető tartotta, akik nagyon-nagyon keményen beszéltek, és nagyon egyértelműen beszéltek az ő helyzetükről, ami nagyon-nagyon előtérbe hozta a vértanúságnak a kérdését, hiszen itt erről van szó, hogy vannak ott nagyon sokan, akik valóban azért egyszerűen, mert keresztények, az életüket is félthetik, mert hiszen sokat meggyilkolnak közülük. Érdekes és megdöbbentő volt, amikor például arról beszéltek, hogy ennek ellenére az üldözőkért bizony imádkozni kell, és hogy kérik az ottani atyák, püspökatyák, érsekatyák is, hogy itt mi nyugaton is imádkozzunk az ő üldözőikért. Azt gondolom, hogy ez egy olyan katekézis, ami nagyon-nagyon húsba vágó, és ő nagyon meg is döbbentette a résztvevőket. Egy valószínűleg nem véletlen egybeesés, talán a Jóisten rendezte így, hogy ezen a napon már fölállították azt az oltárt Szentkúton, amelynek egy nagyon érdekes története van. 20-as évektől kezdve volt Magyarországon egy olyan elképzelés, hogy mivel nem mindenki tud eljutni a Szentföldre zarándokolni, ezért Magyarországon építsenek fel egy olyan templomot, amiben a legfontosabb szentföldi szentélyeknek a mását megalkotják. Ez volt a Magyar Szentföld templom gondolata, amely templomnak a torzója mind a mai napig megvan itt a második kerületben Budapesten. Ennek a templomnak 2-3 kápolnája készült el, és hát ezen az úton került Magyarországra a Jeruzsálemi Szent Sír Bazilikának az egyik mellékoltára, amely egy fájdalmas anya oltár volt, nagyon közel a keresztrefeszítés helyéhez. Ezt Magyarországra szállították a 20. század elején, majd amikor 50-ben elvették tőlünk a Magyar Szentföld templomot és annak a területét, akkor a testvérek úgymond kilopták a saját oltárunkat erről a területről, és Budapesten a Margit körúti rendházban helyeztük el egy raktárban, itt porosodott évtizedekig. Most ebben az évben, egy pályázat keretében ezt az oltárt előkerestük, és ez lett a Szentkúti gyóntatóudvar penitencia kápolnájának az oltára, egy fájdalmas anyaoltár, csodálatosan felújítva. És hát pont mostanra készült el, amikor szentföldi vendégeink jöttek, és hát abban a nagy örömben volt részünk, hogy közösen áldottuk meg ezt az oltárt, és ekkor az oltár körül imádkozhattunk békéért, békéért a Szentföldön, békéért a világban, illetve hát békéért saját magunkban, hiszen valahol a bűnbánat szentsége, ami a gyóntató udvarban ugye elérheti az embert, az bizony egyfajta megbékélést jelent Istennel, embertársal, saját magunkkal.
A gyóntató udvar tényleg egy nagy üzem. Még a Szent Misa alatt is négyen gyóntattak, és komoly sorok kígyóztak. Tehát egy olyan szolgáltatás, profán szóval, a magyar kereszténység, a magyar katolikus egyház számára, ami a kegyhelyeken, és hát egy szerzetesek által működtetett kegyhelyen zajlik, mert máshol nehéz megtalálni azokat a papokat, akik egy ünnepnapon nem nélkülözhetők, a nem szentmisét kell bemutatniuk, és egyik faluról a másikra járni, hanem tényleg ott tudnak ülni a gyóntatószékben óraszám.
Így van, most már azért jó néhány éve a rendtartomány úgy nagyon tudatosan ki is mondja mindig, hogy a magyar egyházban az egyik legnagyobb szolgálat, amit mi tenni tudunk, hogy mi gyóntatunk. Elfogadva azt, hogy egyházmegyés papságnak nem feltétlenül van erre annyi ideje. Az idei évben, amikor a helyezések történtek, akkor ez megjelent a helyezésekben is. Konkrétan ugye két nagyon nagy gyóntató helye van a tartománynak, Szentkút és a Pesti Ferencesek, azért nem sokkal kisebb mondjuk a szombathelyi templom, vagy éppen a Margit körúti ebből a szempontból. Azoknál a rendtársainknál, akiknek esélyes, hogy hétvégén például van ideje, esetleg például a tanárok, náluk például beírtuk, hogy Szentkúti gyóntató. Én magam is úgy élek, úgy dolgozom, hogy meghatározott vasárnapokon beülök a kocsiba a reggeli mise után, és lemegyek Szentkútra gyóntatni, hiszen ez a provinciának a közös vállalása, lehet, hogy csak 4 testvér él ott helyben Szentkúton, de mégis még 10 testvér ki van jelölve arra, hogy egy évben 2-3-4 legalább lemenjen, és hosszú órákat gyóntasson. Ebből azért azt mindenképp érdemes tudni, hogy megdöbbentő számok vannak. Tehát például Szent Anna búcsún a nagy misét megelőzően 2-3-4 órán keresztül szerintem több mint 10 pap folyamatosan gyóntatott. És hát azért azt is el kell mondani, hogy nyilvánvalóan azon túl, hogy nagyon sokan úgy jönnek gyónni, hogy egy hónapja, 2 hónapja, 3 hónapja volt, szinte mindig beesik olyan, akinek évtizedes elmaradása van, és most itt ezen a helyen fordul meg az élete. Nem nagyon emlékszem olyan gyóntatási alkalomra, hogy legalább 1-2 ilyen ne lett volna.
A zarándok helyek reneszánszukat élik, és Mátraverő és Szentkút most már néhány, lassan egy évtizede nemzeti kegyhelyünk, most már külsőségeiben is méltó lesz, és büszkék leszünk rá. Gyönyörű szép a szabadtéri oltár mögötti mozaik. Azt hiszem, hogy a világ egyik legrangosabb művésze alkotta.
Így van, Márko Iván Rupnik jezsuita atya az, aki készítette az ottani mozaikot, és hát számunkra azért is nagyon kedves ez a mozaik, azon túl, hogy a kompozíció gyönyörű, valóban egyfajta nyitott templommá vált a búcsústér. De számomra öröm, hogy azon túl, hogy megmutatkozik rajta magának a kegyhelynek a központi gondolata, ugye Mária megkoronázása az, amit látunk a központi térben, de épp úgy nagyon fontos az, hogy kik szerepelnek még ezeken a ábrázolásokon, akár azok a magyar szentek, akik rajta vannak, de ezen a mozaikon végre az is látszik, hogy ez egy ferences kegyhely, hiszen ott van rajta nem csak Assisi Szent Ferenc, hanem azok a vértanú rendtársaink, akik remélhetőleg nem sokára boldogok sorába kerülnek.
Szentföld, emlegettük a Szentföldet, a magyar Szentföldet, azon a területen is van valami újdonság, azt hiszem, a rend életében.
Igen, itt két irányba indulnék el, egyáltalán a Szentföld gondolata. Ugye a rendben a Szentföld egy nagyon központi kérdés. Rendtársaink több mint 300-an dolgoznak Jeruzsálemben, illetve a Szentföldön, a környező helyeken, Szíria, Libanon, akár Egyiptomban, és valóban az a gondolat, hogy nekünk dolgunk van a Szentfölddel, ez azért egyre erősebb itt Magyarországon is. Most már 2-3 éve rendszeresen zarándoklatokat szervez egy rendtársam Szentföldre, és ezt jó tudni, hogy ez nem csupán egy ilyen úri huncutság, hogy valaki elmenjen a Szentföldre, és nem csupán csak neki fontos, hogy elmenjen a Szentföldre, és ott esetleg találkozzon azokkal az épületekkel, helyekkel, utakkal, ahol Jézus járt, ahol Jézus tanított, hanem a szentföldi keresztények számára egy nagyon nagy megerősítés, hogy oda mennek nyugatról, és meglátogatják őket, találkoznak velük. Ugyanakkor a másik valóban a magyar Szentföld gondolata, vagyis az, hogy itt Magyarországon valahogy jelenítsük meg a Szentföld gondolatát, a szentföldi helyeket. Erre ugye itt a Hüvösvölgyben elkezdték építeni még a II. Világháború előtt a magyar Szentföld templomot, ami egy nagyon hányatott sorsú terület, és hát most az elmúlt hónapokban jutottunk oda, hogy végül is ez most visszakerül a ferences rendtartomány tulajdonába, és hát a reményeink szerint, hogyha valamilyen módon forrást tudunk teremteni, akkor a templom kívülről az eredeti tervek szerint megépülhet. Biztos, hogy fölállítunk benne egy-két olyan oltárt, ami, vagy egy-két olyan kápolnát létrehozunk, amelyik a Szentföld gondolatát hozza, és másrésztről pedig ez a terület, illetve maga a templom egy olyan hely tud lenni, valószínűleg kegyeleti hely lesz urnatemetővel, ami mindazoknak a vállalásainknak, elsősorban a szociális vállalásainknak, amelyeknek a fenntartása bizony nem egyszerű, egyfajta gazdasági hátterét is meg tudja teremteni. Tehát valami olyan komplex dologban gondolkodunk ezen a területen, ahol a Szentföld gondolata, művészi érték és a szociális vállalásoknak a háttere együtt megteremtődik. Nem utolsó sorban területen még lehet, hogy majd el fog férni valamiféle szociális intézmény, hiszen van itt a kerületben szociális intézményünk, amelyik a mostani területén nem annyira fér el, tehát lehet, hogy akkor az itt bővülni tud majd.
A beszélgetésünk elején említettük ezt a bizonyos koncertet, amely augusztus 18-án a Szent István Bazilikában zajlott. Eukarisztikus szimfónia volt a címe. Különleges összefogás eredménye ez, és ennek révén érkezett ez a szentföldi klerikusokból álló sokszínű, sok egyházat, sok keresztény egyházat megjelenítő papi csoport hazánkba. És Benedek atya volt az egyik szólistája ennek a rendezvénynek, a zene nem idegen Bence atyától. Hogyan jött létre ez a koncert, és hogyan értékeli, mit adott hozzá a rendtartomány életéhez ez az egy este, illetve talán egy folyamat része ez.
Néhány esztendővel ezelőtt a Szent Angéli iskolának a kórusa kapcsolatba került Jeruzsálemi Magnifikát intézettel. Igazából nem is ferences vonalon kerültek ők kapcsolatba egymással akkor még, hanem közbe döbbent rá mindenki, hogy Magnifikát intézet is egy ferences intézet, és hát a Szent Angéli iskola is egy ferences fenntartású iskola. Elindult egy nagyon komoly kapcsolat, a kinti Magnifikát intézetnek a kórusa járt itt Magyarországon, ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt. Utána a budapesti kórus, öreg diák kórus mehetett ki Jeruzsálembe, Betlehembe több koncertet adni. Majd ezt követte, ha jól emlékszem, 12 karácsonyán, hogy a betlehemi születés helye melletti templomban az évféli misén énekelhettek, illetve, hogy most idén a húsvéti Szent Háromnapon a Szent Sír Bazilikában szintén a budapesti Szent Angéla Ferences iskolának az öreg diák kórusa énekelt. És hát itt valóban nagyon sok személyes kapcsolat jött létre. Ennek az intézetnek az alapítója, Armando atya, ferences testvérem, ő az, aki ennek az eukarisztikus szimfóniának a zeneszerzője, és aki azt a gondolatot nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy a különböző keresztény egyházak, illetve a zsidóság liturgikus hagyományát jó lenne egymás mellé tenni. Elhangzik 12 tételben mindig egy egyházi kórusmű a cappella módon az eredeti valamelyik egyházi képviselő előadásában, majd pedig ennek egyfajta nyugati zenében való átgondolása zenekari, énekkari műként. Ebből alakult ki az eukarisztikus szimfónia, amellyel kapcsolatban a Szent Angéla öreg diákórus vezetője egy évvel ezelőtt keresett meg engem, hogy ferenceseknek annyira fontos Szentföld, álljunk mellé, és szervezzük meg közösen ezt a koncertet. És hát valóban egy éves szervező folyamat volt az, hogy 18-án este a Bazilikában fölhangozhatott ez a mű, közel 800 vagy 1000 résztvevő előtt, akik hallgatták. Azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény volt. Nyilván itt bárki hallgatta, annak számára ez egy művészi esemény is volt, de maga a gondolat nagyon fontos volt, hogy ennyiféle egyház vezetője le tud egymás mellé ülni, hogy tudunk tanulni egymástól. És azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ezen az eseményen a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek egy jó része részt vett. Tehát nagyon jó volt látni, hogy koreai, japán, ukrán, dél-afrikai, vagy éppen palesztin, vagy bármilyen nagykövetség dolgozói, a nagykövet esetleg ott ül egymás mellett is, tanúja annak, hogy itt bizony több egyház együtt megbékélve, egymástól tanulva vesz részt ezen a koncerten.
Lesz ennek folytatása?
Lehetséges, hogy lesz. Maga ez a zenemű, ez most, ha jól tudom, a 6.-7. előadását élte meg. Rejtőleg a Getsemani kertbe adták elő, aztán Milánóba, aztán az ENSZ székházban. Ezzel a művészi gárdával, aki most előadta, ezzel most volt az ősbemutató, hiszen itt mind magyar előadók voltak. A zeneszerzőnek, illetve a producernek annyira megtetszett ennek a kórusnak, zenekarnak az előadása, hogy fölmerült az, hogy lehetséges, hogy a további előadásokat esetleg ez a csapat csinálja, és hát úgy tűnik, hogy lesz is meghívás külföldre, fölmerült esetleg Moszkva ötlete, vagy éppen, hogy Olaszországban ismét előadásra kerüljön.
A zene nem idegen Dobszai Bencétől, jól lehet biológia szakos tanár és PhD-zett is biológiából, de a zene az anyanyelve, édesapja révén, a zene otthon volt a család életében, gondolom, és az egyház zene.
Természetesen tényleg azt gondolom, hogy kiskorom óta a Gregorián ének, a magyar Gregorián ének egy nagyon-nagyon fontos része az életemnek. Én magam is énekeltem a Skola Hungarica kórusban 6 vagy 7 évet, több lemezen is énekeltem. Tehát valóban része az életemnek, azzal együtt, hogy hát nyilván nem ez a szakmám, meg hát tudom a hiányosságaimat is ezen a területen. De ami nagyon jó látni, hogy nagyon sok új és új találkozást ad a zene, és hát nagyon jó látni, hogy például Ferences életben is mennyire jelen van a zene. Nagyon sokszor ugye énekeljük a Zsolozsmát, nagyon jó látni, hogy vannak rendtársaim, akik rákapnak a zenére, zeneakadémiát végez, egyházzene szakot végez, esetleg valamilyen hangszeres zene szakon végez. Tehát hogy valóban a zene egy olyan nyelv, amely nagyon sok új kapcsolatot hozhat az ember számára.
Dobszai László az édesapád, aki az egyházzene tanszéket újra alapította a Zeneakadémián, és nagyon sokat tett a minőségi egyházzenéért, az egyházzene megújításáért. Az esti 7:30-as mise a Ferencesek Margit körúti templomában, amely híres a fiatalok óriási létszámáról, sok éven át a te szentmiséd volt, te nem tudom, folytatod-e, ott gitáros zene van. Édesapád nem korholt-e, Isten nyugosztalja, hogy beengeded a templomba a könnyű zenét, úgymond könnyű zenét.
Hát nyilván tudom, hogy megvolt a véleménye erről, de ezt olyan nagyon hangosan előttem nem hangoztatta. Nyilván ő is tudta, hogy tudom az ő véleményét. Valóban ő hát ezt a vonalat nem igazán támogatta, sőt kifejezetten nem. Nyilván ez a szentmise számomra egyfajta találkozás az ifjúsággal. Azért látom, hogy nagyon nagy hatása van. Azzal együtt, hogy azért a gitáros zenének valóban minden szépsége és értéke mellett nagyon sok betegsége is van. Leginkább talán, amire nagyon oda kell figyelni, hogy teológiailag a szövegek rendben legyenek, hiszen azért van egy-két, hát úgymond hajmeresztő ének is. Nyilván a zenei minőség sem mindegy. Én amire nagyon odafigyeltem, vagy próbáltam odafigyelni, vagy amit próbáltam megkövetelni, hogy az a csapat, az a közösség, akik az énekeket viszik, azok egyrésztről ne szerepelni akarjanak, hanem szolgálni, másrészt, hogy próbáljanak minőségileg összeállni. És nekem nagyon nagy örömöm volt az, hogy erre ők vevők voltak. Sajnos a gitáros zene egyik legnagyobb betegségének azt tartom Magyarországon, hogy rettenetesen nehéz két gitáros kórust kibékíteni egymással. Ezt ki kell mondani, ez egy nagyon-nagyon fájdalmas tény, hogy egy ifjúsági találkozón bizony komoly munka az, hogy valahogy a békességet megőrizzük két kórus között. Számomra nagyon nagy öröm volt, hogy az a csoport vagy csapat, akikkel én együtt voltam, azoknál ezt nem tapasztaltam, ezt a fajta összeférhetetlenséget, hanem kifejezetten én nagyon jó emberi minőséggel találkoztam, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok.
A liturgia és az egyházzene szeretetével talán összefügg a szerzetesi névválasztásod. Érdekes módon a jezsuita pápa a Ferences rend alapítójának a nevét vette föl, mikor nevet kellett választania, de nem egy Ferences nevet választottál, hanem Szent Benedekre utal a neved, Dobszai Benedek. Miért?
Számomra nagyon-nagyon fontos olvasmány volt kamaszkoromban a Bencés Regula egészen konkrétan. Tehát amikor én elkezdtem gondolkodni szerzetesi hivatásról, Alapvetően én a ferenceseket jól ismertem, mégse a ferences regulát olvastam abban az időszakban, hanem valóban egy nagyon-nagyon kedves olvasmányom volt a Bencés Regula, és nagyon megfogott annak a humanitása, a kimértsége. Egyrésztről nyilván a szerzetesség mindig egy radikális élet, de mégis egy annak az emberközeli megközelítése, hogy valóban egy olyan higgadt lelki írás, és ez nagyon-nagyon megfogott. Úgyhogy ez volt az egyik oka, amiért a Benedek nevet választottam. Másik oka meg az volt, hogy gondolkoztam más neveken is, de azok éppen mind foglaltak voltak, úgyhogy azt nem lehetett.
Hogyan folytatott tartományfőnök, vagy eddig tanára voltál a Szent Angéla iskolának, azon kívül, hogy a provincia titkáraként és ökonómusaként nagyon sok közfeladatot végeztél a rend érdekében, de gimnáziumi tanár voltál, hivatásgondozással is sokáig foglalkoztál, és lelkipásztorként a legnevezetesebb tetted volt, hogy a 7:30-as misét vitted. Lesz-e provinciálisként ezekre időd?
Tanítást bizonyosan nem fogom tudni végezni, hiszen ott már utolsó évben is azt sokszor éreztem, hogy mindenféle egyéb elfoglaltság miatt rendszeresen cserélgetni kellett az órákat, ezt így felelősen nem lehet tenni. Hát ebben a formában biztos, hogy a tanításban nem fogok részt venni, viszont például most is van felkérésem arra, hogy ilyen biológia tananyag kidolgozással foglalkozzak hasonlók, tehát valamilyen szinten azért megpróbálok legalább részben benne maradni a szakmában. A lelkipásztori vonalon biztos, hogy fogok valamit végezni, még nem tudom, melyik szentmisét fogom végezni, de például magamat is beosztottam Szent Kuti gyóntatónak, tehát azért ez egy fontos, hogy az ember a sok központi, sokszor talán értelmetlennek tűnő feladat mellett értelmes dolgokkal is találkozzon az életbe, és ezért is mindenképp fog lelkipásztori dolgokat is végezni. Aztán meglátjuk még, hogy is mi fog beleférni. Nagymarosi ifjúsági találkozónak a szervező csoportjában benne voltam évekig, ezt valószínűleg meg fogom őrizni, vagy éppen egyéb apróságokat, biztos, hogy egy lelki napot, lelki gyakorlatot el fogok vállalni. De most valóban elsősorban a tartomány vezetése a feladatom, a legfontosabb munkaeszközöm az idő, amit oda kell szánnom, elsősorban a rendtársaim számára, aztán a ferences család többi ágaboga számára, ez is kötelezettségem. Azután nyilván egyéb feladatokra. És hát most ezekben a napokban akarom kicsit megtervezni azt, hogy kijelölni azt, hogy mik lennének azok a feladatok, amiket első évben most konkrétan meg kellene valósítani. Oktatásszervezésben azért vannak komoly ötletek, kellenek változtatások, ezeket egy kicsit időrendbe akarom tenni munkatársaimmal, hogy mi legyen. Aztán például nekem egy nagy tervem volt, hogy legyenek ferences lelkiségben új források Magyarországon, ezeknek a fordítása, kiadása, ezt is szeretném egy kicsit sorba rakni, hogy mit kellene. Aztán, hogy különböző pályázatoknál mit kellene, hogy kellene, ezt is úgy kicsit föl kéne fűzni a következő évre, hogy miután, mit, hogyan. Rendtársaimat hogyan fogom látogatni, szeretnék most ebben az évben nem csupán egy egyszerű vizitát tartani és mindenkivel újra beszélgetni, hanem szeretnék az év során minden rendházban megjelenni, egy házi káptalanon, egy házi gyűlésem. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha a lelkipásztorkodásban dolgozók számára újra lennének közös találkozóink, ezeken én is meg szeretnék jelenni, vagy éppen kicsit a nevelésünknek a különböző fázisait egy kicsit átbeszélgetni, minden rendben van-e például a papképzésünkkel. Tehát most ezeket próbálom így évelején sorba rakni, és hát aztán biztos, hogy nagyon sok olyan helyzet lesz, ami adhok, éppen beesik, éppen foglalkozni kell vele. Nem utolsó sorban idén pedig azért sokat leszek külföldön is, hiszen új provinciálisok találkozója lesz januárban Rómában, azután Nagykáptalan Assisiben tavasszal, amin generálist választunk, az önmagában majdnem egy hónap, tehát lesz azért itt most feladat.
Ferenc pápa a megszentelt életévének nyilvánította következő esztendőt, amely valamikor még advent előtt elkezdődik. Érdemes újra gondolni, újra fogalmazni az időszerűségét ennek az életformának, megszentelt élet, szerzetesség 21. században. A Magyar Ferences Rendtartomány azt mutatja, hogy ez egy élhető életforma, mert igen, fiatal és lendületes, több mint 100 fős közösség, ugyanakkor nem biztos, hogy a ferencesek az átlag, akár Magyarországon, akár a világban.
Hát mi valóban nagyon hálát adhatunk a Jóistennek, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy Biztos sokat számít az, hogy mi itt helyben most hogy élünk, mint élünk, de azért én abban is biztos vagyok, hogy a hivatást adó Jóisten és alapítunknak a szellemiség az, ami és aki hív ide új és új embereket. Tehát szerintem azért, aki egy kicsit közelebbről ismeri a ferenceseket, az egyrésztről látja ennek az életformának az örömeit, ugyanakkor a testvéri közösségnek a szépségeit, ugyanakkor biztos, hogy nagyon jól látja, hogy nálunk is vannak megtört és gyönge emberek, akik egyébként nagyon értékesek ezzel együtt, vagy éppen nagyon értékes emberek tudnak pillanatokban nagyon gyöngék lenni. Azért látja szerintem, hogy közöttünk is vannak feszültségek, ezeket nem nagyon rejtjük véka alá. Ezzel együtt vannak új és új hivatások. Szerintem 30 éve nem volt olyan, hogy ne lett volna novíciusunk, amiért mi csak hálát adhatunk. Főleg, ha most belegondolok, hogy jövőre lesz 7 jelöltünk, tehát hogy ez még egy egyházmegye számára is egy hatalmas létszám. És mindez azok után, hogy azért már megszűrtük a jelentkezőket. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy valóban ez nem feltétlenül átlagos, és egyrésztről látjuk azt, hogy sokszor vannak olyan közösségek, akiket nekünk kell segíteni pont ezért, mert ők kicsit megtörtebbek. Ferences közösségek között is pont most így egy ilyen helyzet van, hogy egy nővér közösségnek a nehézségei miatt például egy intézményt átveszünk. Tehát, hogy van felelősség is jár ezzel a létszámmal. Vagy például felelősség jár azzal, hogy akkor viszont a közös dolgainkban, ami az magyar szereteség egészének az ügye, abban lehet, hogy nekünk több embert bele kell adni, például egy megszentelt életévének megrendezésébe, mert mi tudunk beleadni. Ezzel együtt egyébként azt látom, hogy azért a magyar szerzetességnek mégis mindennel együtt van ereje, nem is kicsi. Azért vannak azok a közösségek, akik nagyon virágzanak, nagyon élnek. Nagyon nagy öröm számomra, hogy férfi rendek között is most, tehát benciseknek is most például lesznek novíciusaik, nővér közösségekből nagyon jól látni kisebb-nagyobb közösségeket, akik élnek, vannak növendékeik, vannak elképzeléseik, szociális testvérek, domonkos nővérek, de hát itt lehetne sorolni kisebb közösségeket is. Éppen ferencesek oldalára most nagyon nagy öröm számra, kisnővérek, 4 noviciájuk van, ez egy hatalmas dolog. Úgyhogy én azért egyáltalán nem lennék elkeseredve. Azon egy kicsit elgondolkodom a saját életünkben, hogy azzal együtt, hogy vagyunk ennyien, és látom azt is, hogy nagyon sok testvér tényleg szeret és tud dolgozni. Amikor egy rendi közösség nagyon sok feladatot vállal, akkor emiatt nagyon sok vezető típusú ember kell, hogy legyen a közösségben. És talán ebben egy kicsit mértéket kell tartanunk, hogy például a saját közösségemre nézek, hogy sokan vagyunk, tudnak a testvérek dolgozni, de nem biztos, hogy van annyi vezetőképes emberünk, hogy ennyi helyet ellássunk. Tehát lehet, hogy a sokkal szerencsésebb, hogyha egy helyen többen vannak, és több réteget, többféle munkát elérnek, mint hogy elaprózzuk azzal, hogy szinte mindenki vezető lesz egy pillanat alatt, és nem biztos, hogy az emberi képességei megvannak rá, és nem is biztos, hogy jó szívvel elvállalja.
Köszönöm ezt a hangos gondolkodást is, hogy megosztottad örömeidet, gondjaidat a hallgatókkal, és hát azt a szolgálatot pedig azt hiszem nagyon sokak nevében szeretném köszönni és tolmácsolni, amellyel a magyar társadalom, a magyar egyház rendelkezésére állnak a ferences testvérek a maguk derűjével, szorgalmukkal, szerénységükkel. Dobszai Benedek ferences provinciális volt a vendége a mai műsornak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.